Varietas delectat, vagyis a változatosság gyönyörködtet szól a latin mondás. Aki teheti, a szemét és szívét jobban gyönyörködtető újat, a megszokottól eltérőt választja. És a mai világunkban készen kell állnunk a gyors változásokra és változtatásra is. Hol fér meg akkor emellett mégis a hűség?
Azt látjuk és tapasztaljuk, hogy hűség nélkül nem működnek a közösségek, és itt nem csak a házasságra és a családra gondolunk, hanem munkahelyre, vagy a népünkhöz, nemzetünkhöz való viszonyulásunkra, vagy egy egészséges lojalitás a cégünk felé, akik körében dolgozunk, meg hát egyáltalán magunkhoz. Ismerős Eric Knight-nak a világhírű regénye, hogy légy hű önmagadhoz, tehát hűség nélkül nem lehet, nem szabad élni. Hűség nélkül minden szétesik és széttörik. De ennek a kérdésnek is nyilvánvalóan több oldala van, ezért is szerkesztettük a Híd magazint, és kértünk föl többféle szerzőt különböző témában, különböző megközelítésben. Részben ennek a latin mondásnak is igaza van, hogy a sokféleség örömöt okoz, hát gondoljunk csak arra, hogy hányan szeretnek svéd asztalról enni, eszegetni, de egy békességes családban, például egy krumplipaprikás, jó csabai kolbásszal, puha kenyérrel, uborkával ugyanolyan érték lehet, mint valakinek egy nagy svéd asztal. Tehát nem feltétlen a sokféleség az, ami örömöt okoz. Az ember nyilván kíváncsi és nyitott és érdeklődő, és szeretnénk több mindent megismerni és meglátni, de ugyanakkor úgy gondolom, minden egészséges embernek szüksége van egy fix pontra, egy biztonságra, hogy legyen egy megbízható társa, vagy egy nem hibátlan, de egy egészséges közösség, akihez tartozik, amelyhez tartozik, akár az lehet egy baráti kör, akár egy egyesület is, de egyházi közösség is. És az is nekem, lesz legalábbis személyesen nagyon fontos, hogy Magyarországon élek, és a magyar nemzetünkhöz tartozhatok, és ahogy szoktuk mondani, a nemzetnek nincsen határa, csak az országnak. Az országnak van határa, de a csángó magyar és a felvidéki magyar, vagy a délvidékiek ugyanolyan nemzettestvéreink, és ő hozzájuk is hülyek vagyunk. Tehát hűségesnek kell lennünk, és nem szabad beszűkülni, nem szabad törvényeskedni, tehát örülni kell az életnek, örülni kell mindennek, amit Isten megteremtett nekünk a természetben is, és az emberi közösségben is, de a védettségre nagyon nagy szükségünk van az egyéni, személyes, házassági vagy családi életünkben egyaránt. És ennek az alapja a hűség.
Elhangzik egyre többek szájából, hogy hát azért meg lehet unni mondjuk a társunkat, és miért ne lehetne új párt választani, hogyha már nem működik az a dolog, vagy már terhes, mind a kettőnk számára közösen megegyezünk, ez tűnik jónak. Erre mit tudunk mondani?
Az egyház évszázadokon keresztül kategorikusan elítélte a válást, és nemeskedett újra ilyen párokat, különösen is a katolikus egyházban és a szabad egyházaknál volt ez rendkívül kemény és szigorú szabály. Mi evangélikusok úgy gondolkodunk, és én magam is eskedtem korábban elvált embereket, hogy a válás az lényegében hibák és bűnöknek a következménye, de hogy minden más bukásból van megújulás és megtérés, úgy ebből is lehet. És a több évtizedes tapasztalatom alapján azt kell, hogy mondjam, hogy valóban vannak talán elhamarkodottan megkötött házasságok, és kudarc élmények érhetik a párokat. Egészen komoly és mély megrázkódtatáson eshet át egy házasság. Tehát úgy gondolom, és ami evangélis egyházok is ezt tanítja, hogy eljuthat egy házasság egy olyan pontig, amikor már talán nagyobb baj mesterségesen összetartani őket, mint hogy elengedni a történetet és szétválni. Az én gyakorlatomban is volt legalább két ilyen eset, amikor azt tanácsoltam házaspároknak, hogy újat kell kezdeni, mert ez az, ami kialakult, az már egy elviselhetetlen állapot volt, mert az egyik fél rendszeresen ivott, agresszív volt, verekedett, és egyes ilyen helyzetekből valóban ki kell lépni. De az, amit ma tapasztalunk, És hát ki kell mondanunk a korszellem levegőjében, hogy minden eldobhatóvá vált, tehát a papírzsebkendőtől kezdve a mobiltelefon egy éves használat után, és a társkapcsolatokat is nagyon sokan, nagyon felszínesen élik meg. A kapcsolatok egy jelentős része el sem jut a házasságig, hanem csak ilyen próbálkozások vannak, nagyon sokszor erotikus kapcsolatok jönnek létre, és akkor már eldobja másnap a másikat. De nem feltétlenül ilyen gyors folyamatok ezek, némelyeknél néhány évig eltart így a házasság, de mivel ezt hallják, ezt látják a környezetükben is, a különböző filmekből is ezt érzékelik, hogy hát ha elfáradt a kapcsolat, ha már nincsen örömöd benne, akkor dobd el a másikat. Ezzel nem értek egyet, és nem is érthetünk egyet, hiszen a házasság nem egyszerűen csak arról szól, hogy én mit élek meg, és mennyi örömöm van benne, hanem két személynek egy életre szóló szövetsége. Gál Völgyi János, aki egy idős színész, elmondta egy interjúban, hogy voltak komoly krízisek az ő házasságukban, és ezeken túljutottak, most több mint 50 éve élnek már együtt, és azt mondta, ami engem nagyon megragadott, hogy én már nem tudnék a feleségem nélkül élni, létezni. Ezt nyilatkozta. És ezt kellene egy kicsit komolyabban venni, hogy igen, a párkapcsolatokban van különbözőség, genetikai, meg neveltetési, kulturális különbségekkel megyünk egy házasságba, nagyon sok mindent össze lehet hangolni, de a egyes különbségek megmaradnak, és jöhetnek krízisek, fáradtság, betegség, vagy éppen gyermektelenség, bármi lehet. És azt látjuk, hogyha a házaspárok dolgoznak a kapcsolatukon, szervizelik magukat, esetleg segítséget is kérnek barátoktól, vagy lelkigondozótól, vagy elmennek házas hétre, vagy házas hétvégére, és karbantartják a házasságukat, akkor nagy mélységekből, törésekből is ki lehet jönni, és az ilyen megedzett házasságnak nagyon nagy ereje van.
Mi hajt bele a különböző területeken a hűtlenségbe, vagy a kitartás hiányát, mi okozza az emberekben a mai nyugati kultúránkban?
Érdemes arra gondolni, hogy például az elmúlt évtizedekben, vagy hát az elmúlt évszázadban a nőknek a helyzete és szerepe gyökeresen megváltozott. Tehát korábban évszázadokon keresztül a nők, a feleségek, édesanyák nagyobb részt otthon voltak, és gyermekeket neveltek, a háztartást vitték, de azáltal, hogy szerintem nagyon helyesen elkezdhettek a nők is tanulni, és munkát vállalni, kinyílt számukra a világ, és sok esetben az idejük nagyobb részét más férfiak társaságában töltik. Nem a családban töltik a napjukat, bölcsödébe, óvodába le kell adni a gyermeket, és akkor másokkal töltik az idejüket. Tehát ez már is egy nagy változás, illetőleg amit a tudósok, szociológusok hangsúlyoznak, hogy a fogamzásgátlás feltalálásával, a tabletták és más egyéb eszközök feltalálásával is gyökeresen megváltozott a házasságoknak a helyzete, hiszen úgymond látható drámai következmények nélkül találkozhattak úgy emberek, és találkoznak ma is, és együtt élhetnek, hogy éppen a házasságokat nem bontják föl, ez is gyökeresen megváltoztatta a családoknak az életét. A harmadik szempont pedig a mai kornak nem egyszerűen a liberalizmusa, mert a liberalizmusnak nagyon sok értéke van, hanem a libertinizmus, tehát a szabadosság, az, hogy át van szexualizálva gyakorlatilag a társadalom. Filmek által, a reklámok által, a szabados törvények által, amelyeket sorban a nyugati társadalmak meghoznak, és ez is bizony hat már a gyermekekre, fiatalokra, úgyhogy több oldala van ennek a kérdésnek, és hát egyáltalán a tekintély rombolás, mint egy korjelenség, itt is tapasztalható, itt is érzékelhető ezen a területen is, hogy nincsen tekintély az emberek előtt, a gyerekek, a fiatalok előtt, hanem egy ilyen individualista felfogásban élnek és gondolkodnak sokan, hogy az a jó, ami nekem jó, és ha szükséges, akkor váltok, és váltom a társaimat, a házastársakat. Szóval sok-sok kísértés van, de azt is tudjuk, hogy a házasságok bizonyos kríziseken keresztül fejlődhetnek, és szerintem sokan vannak, akik nem bánták meg, hogy mégiscsak együtt töltenek évtizedeket, és együtt öregszenek meg a korábbi problémák, nehézségek ellenére.
Hogy segít Isten abban a rendben, amit ő alkotott, és mit képzelt el az embernek, mint jó életformát, vagy hova helyezi a hűséget az ember életében? Mit tudunk meg erről?
Hát Isten úgy segít, hogy ő maga kijelenti magát, és kijelentette magát, és a Szentírás, a Biblia erről a kérdésről nagyon nyíltan, becsületesen beszél, és segítséget ad több szempontból is. Tehát egyrészt kijelenti Isten, hogy ő mivé teremtette az ember, tehát férfivá és asszonyá, és ezt áldotta meg, és ezt nevezzük mi házasságnak, és ehhez vissza lehet térni. De mihez lehet visszatérni? Alapvetően, és ez a Híd magazinunk is több írásában is erre a kérdésre figyel, fókuszál, hogy a mi hűségünknek az alapja az Isten hűsége, tehát tőle tanulhatjuk meg a hűséget. Olyan értelemben, hogy most függetlenül a házasságtól, mindjárt esendő és törékeny emberek vagyunk, botladozunk, és visszatérhetünk az Istenhez. Aztán Jézus Krisztusban megjelent az irgalom, a kegyelem gondolata, hogy hibák, vétkek, bukások után is van újrakezdés. És én magam is többször tapasztaltam ezt az elmúlt években, hogy szétvált, elvált házaspárok is néhány év után újra egymásra találtak. Volt egy olyan történet, amikor már 7 éve elvált egy pár, vagy talán több is, és az asszony hitre jutott, megtért. És akkor valahogy a Szent Lelk eszébe juttatta neki a korábbi házasságát, megkereste a korábbi férjét, aki szabad volt, és szabad volt arra is, hogy újra kezdjék, és én kérhettem áldást az ő életükre egy templomban, ott ültek a nagy megnőtt gyermekeik a templompadban, és ők újra kezdték. Tehát ezek a nagy győzelmek, ezek a csodálatos győzelmek, de hát vannak persze olyan sebek, olyan törések, amelyek már úgy maradnak a földi életünkben.
Hogyan támogassa egyik keresztény ember a másikat a hűségben, akár gyülekezetéhez, ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvassuk, hogy ne hagyja el a gyülekezetét senki, vagy a házasságában hogyan tudunk jól egymásra figyelni és bátorítani egymást a hűségben?
Mi talán túl sokat beszélünk a házasságról, hiszen a hűség az nagyon sok más területen is érvényes, tehát akár a gyülekezethez, vagy népünkhöz, hazánkhoz való hűség. Hát bizonyára nem úgy segítünk egymáson, ha pletykálkodunk, hogyha a másik háta mögött susogunk, meg átadunk ilyen-olyan híreket. Úgy sem tudunk segíteni, hogyha ítélkezünk, hogyha beolvasunk a másiknak, hogy látod, így éltél most, ennek ez a következménye, ez így nem elég. Az sem jó persze, hogyha minden hibát, bűnt elsimítunk és fényesítjük a mi életünket. Tehát a közösségnek igen nagy megtartó ereje van, tehát ha jól működik egy akár a házasság, vagy egy barátság, vagy egy baráti kör, közösség, akkor annak igen nagy megtartó ereje van. Tehát akkor ott valamilyen módon lehet kezelni a sebeket, sérüléseket, meg lehet beszélni, tanácsot lehet egymásnak adni. Egy másik család jut eszembe, ahol szintén egy nagy krízis után meggyógyult a házasság, pedig már beadták a vállókeresetet, ott a helyi keresztény fiatalok fogtak össze. A bajba jutott párnak beszrálták a gyerekeit, imádkoztak értük. Az asszonyt elvitték egy nagyszerű nyári keresztény táborba, ahol ő például hétre jutott, és ez is segítséget jelentett, hogy az ő házasságuk újraindult. Tehát nagyon sok oldala van ennek a segítő programnak, amit ki kell használni egy közösségben, családi körben. Tanácsot adhatunk egyes helyzetekben, hogy mikor kell esetleg orvoshoz fordulni, vagy házassággondozóhoz. Tehát itt nem kell nekünk minden tudónak lenni, hanem tanácsot kérhetünk, kaphatunk olyanoktól, akik ahhoz a területhez jobban értenek, mint mi.
Néha érzékeny kérdés az, hogy a gyülekezetünkhöz, közösségünkhöz, vagy felekezethez hogyan maradjunk hűségesek.
Ez egy jogos kérdés, mert ma nem csak a felekezetek között, hanem a népek, nemzetek, országok munkája között is nagyon nagy a forgalom. Mi még az úgynevezett szocializmusban nőttünk föl, ahol alig-alig volt költözés. Tehát például ez is egy korjelenség, hogy a munka után menve az emberek elköltözhetnek egy országon belül is, tehát megpályáznak egy állást, és akkor ott kapnak szolgálati lakást. Ilyen tulajdonképpen például az orvosok egy részének is az élete, meg a lelkészek élete, színészek élete is, többen vannak így, de mások is, akik mobilisak lesznek. Hogy gondolhatunk a határon túl élő magyarokra, akik jönnek Magyarországra, meg mennek tovább nyugatra. Nagy a mobilitás és a mozgás, mozgékonyság, a határok eltűntek, a gyerekeink nyugaton élnek, tehát ez mind-mind új jelenség. Ezt is óvatosan kell kezelni. Nem szabad azonnal a hűtlenség bélyegét rátenni egy másik emberre, aki akár a megélhetésért, vagy az élményért, tapasztalatért, nyelvtanulásért lép tovább, de bizonyára van ennek határa. A vallások és felekezetek között is van egy mozgás, és vannak olyan közösségek, amelyek kifejezetten destruktívak és személyiségrombolóak. Most nem akarok neveket mondani, kereszténységen kívül, kereszténységen belül is léteznek olyan közösségek, amelyek nem segítik az egészséges személyi fejlődést, a személyiség fejlődését, nem elég szabadok, nincs elég szeretet közöttük bennük. Tehát én nem csodálkozom és nem botránkozom meg, hogyha valaki egy ilyen közösségből például kilép, átlép valahol, valahova, máshova. Sajnos sok esetben ezek úgy megsérülnek, hogy aztán esetleg új közösségben nem tudnak belépni. De van egy számomra elfogadhatatlan jelenség is, amikor elcsábítanak hívőket egyik közösségből a másikba, különböző dolgokra hivatkozva, hogy nálunk jobb a zene, vagy nálunk meg is gyógyulnak emberek, meg csodákat élünk át, meg sokkal szebb vagy okosabb a prédikátorunk, és tehát számtalan ok alapján próbálnak innen-onnan elhalászni híveket, elhívogatni, meg hát sokszor ez egy-egy emberre is jellemző, hogy nyugtalan az élete, a szíve, és a vallások felekezetek között is úgy közlekedik, mintha valami svéd asztal lenne, és oda megy, ahol finomabb az étel, azt elfogyasztja, elkapja, és akkor tovább megy egy másikhoz, és érdemes itt is hangsúlyozni, hogy egyetlen közösség sem tökéletes, szoktuk mondani már csak amiatt is, mert én is tagja vagyok, és ahogyan a házasság életben és az életünk más területén is, itt is át kell élnünk azt, hogy a közösségnek vannak hiányai, problémái, nehézségei, de hát azért vagyunk közösség, és nem csak kapni akarok, hanem adni is akarok, és egy ilyen közösségben mindenkinek van az életében töblete, valami plusz, és van, ami hiányzik neki, és egy ilyen Isten szerint működő közösség, gyülekezet, a legjobb közösség a világon, hiszen itt a tagok kiegészítik egymást, és egymásról segítenek, és túljuthatnak ott is bizonyos mélypontokon. Érdemes alapvetően a mi saját közösségünkhöz, gyülekezetünkhöz hűnek maradni, akkor is, hogyha ott vannak hibák.
Akár ehhez kapcsolódóan, de említetted az önmagunkhoz való hűséget. Ez mit jelent, mit értesz ez alatt? Hogy maradjunk önmagunkhoz hűek, annak árán is, hogy valahonnan kilépünk, elmegyünk, tovább megyünk.
Igen, itt azért én azt szeretném jobban hangsúlyozni, hogy legyünk hűek Istenhez és az ő igéjéhez, a 10 igéhez, a 10 parancsolathoz, az evangéliumhoz, tehát ezen van a hangsúly mindenképpen. Mert a mi életünket ez segíti leginkább, és a közösség életét is ez segíti. Tehát persze legyünk hülyek magunkhoz, de a személy, a személyiség, mi magunk is azért formálódunk és alakulunk. Nyilván ez a gondolat nem azt jelenti, hogy becsontosodunk, és azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok, ilyen voltam, ilyen is leszek, én nem fog megváltozni. Ez nagyon nagy bajunk, ha valaki így gondolja. Azt ki lehet mondani, hogy én hűséges szeretnék maradni a 10 parancsolathoz, vagy az evangéliumhoz, Isten szeretetéhez, mindig és minden körülmények között. De nincsenek nagy illúzióim saját magunkkal kapcsolatosan, hiszen az ember esendő és törékeny, és vannak hibáink is, de ez talán azt is jelentheti, ez a mondás, hogy légy hű magadhoz, hogy amiket már átéltem, felismertem, amelyek tényleg tartós igazságok, tehát mint a tűzben megpróbált arany, tehát átéltünk sok-sok mindent az életben, és nyilvánvalóvá válik, hogy mi az érték, és mi az értéktelen az én saját életemben is, ahhoz hű akarok maradni, hűséges akarok maradni.
Hogyan jelenik meg Isten hűsége a Bibliában, és miért olyan erős kijelentés ez róla, és hogyan bátorít minket ebben a mai tényleg zaklatott helyzetünkben is a világban?
Engem is meglepett, hogy ezzel a témával közelebbről foglalkoztunk, hogy mennyire átszövi a Szentírásnak a kijelentését az Isten hűsége, és nem csak az Új Szövetség, hanem az Ószövetségben is sokszor olvasunk erről, és engem azért megdöbbentett, meglepett, mert legtöbbször azért nem ezt szoktuk mondani, azt szoktuk mondani, hogy Isten szeretet, meg az Isten szent, de hogy az Isten hűséges, és hogy ez mit jelent. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy Isten sokszor, mint egy belefáradt az ember bűnébe és hűtlenségébe, és azért erről a kérdésről néha nagyon keményen szóltak a proféták, hogy Izrael vagy egyes embere, király vagy pap hűtlenné vált, paráznává vált, becsapta, megcsalta az Isten szeretetét, az Isten szerelmét. Emiatt több esetben krízist is élt át az egyes ember, illetőleg Isten választott népe, de újra és újra előjön a bibliai kijelentésben, hogy Isten mindezek ellenére hűséges maradt, és hűséges marad. Hát az egész megváltás erről szól, hogy a bűnbe esett, a bűnös, a rossz életet folytató egyházat, és embert és közösséget ő nem eltörli véglegesen, hanem újra és újra sanszot ad neki. Van egy ilyen ige az Ószövetségben, hogy hűtlenné vált Izrael, olyan lett, mint a parázna, de megyek és megkeresem, és magamhoz vonom, és megtérítem, és lényegében a jézusi történet is erről szól, hogy a hűtlenné vált ember, emberiség egyházhoz ő eljön, megjelenik, újra hívja magához. Például ezekkel a jól ismert szavakkal jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, belefáradtatok, például a saját hűtlenségetekbe, a saját bizonytalanságaitokba. Hát ez egy egészen csodálatos dolog, hogy Isten sanszot ad nekünk újra és újra, de ahogy én a bevezetőmben is ott írom, ezzel nem lehet visszaélni. Tehát egészen biztos, hogy mindennek van határa, a hűtlenségnek is van határa, és azt nem lehet eljátszani egy életen keresztül, hogy valaki mindig és mindennel szemben hűtlen és Istennel szemben is, hiszen eltelik az idő. Ez az egyik, hogy elmúlik az idő, illetőleg az ember hozhatja magát olyan helyzetbe, amikor már nem tud megtérni. Ahogy olvassuk Ézsauról, hogy szeretett volna megtérni, de nem találta a megtérésnek a módját, mert olyan helyzetbe hozta magát. Tehát a hűtlenség, a bűn az nem játék. Bizony hozzá lehet szokni, és megkötöz minket, és lelki szellem értelemben mumifikálódhatunk. Tehát hiába hív minket az Isten, már kiégtünk, elfáradtunk. Igaz, hogy azt is tudjuk, hogy ő halottakat is tud támasztani, lelki-szellemi halottakat is tud támasztani, de idáig nem kéne eljutni, mert ez egy nagyon veszélyes történet így.
Lélekhangoló.